dicsérjétek az Urat, milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret. Hát a szép, gyönyörű dicséret a szabad szívből származhat, és születik meg a megszabadult szívből. Ez nem lélektani kérdés, nem pszichológia, hanem a ha valakinek fa hangja van, szoktam, nem tudok énekelni, akkor is tud énekelni, mert az élete válik énekké, mert Isten megszabadította, és ezért dicséri az Urat, mert nem tudja nem dicsérni az Urat, mert megszabadította az Úr, ezért az öröm zeng az igazak sátraiban. Tegye Isten ezt a templomot ilyen sátorrá, és tegye még inkább a mi szívünket ilyen sátorrá, ahol zeng az Isten dicséret, azért, mert az Isten minket megszabadított a bűn, a halál, az ördög hatalmából, és föl is építi aztán az Úr Jeruzsálemet, összegyűjti a szétszóródott Izraelt, ez az ő akarata, ez azért ő szándéka, ezért, hogyha valaki hitre jutott, megtért, az tudja meg, hogy sohasem csak azért, mert neki van mennyországa, vagy legyen mennyországa, hanem a környezetéért. Egy gyülekezet, egy egyház sohasem önmagáért van, csak is a környezetéért. Jézus a környezetéért jött, tehát teljesen jó megvolt a mennyben. Magában is volt üdvössége, de nekünk nem volt. Ezért eljött hozzánk, és hív minket. Keresi a szétszórodottakat, az elszórtakat, a távoliakat. Aztán folytatódik az ige. Meggyógyítja a megtört szívűeket. A kemény szívvel elég nehezen tud mit kezdeni az Úr. Azt is meg tudja lágyítani, de az a legnehezebb. Az egyik legfájdalmasabb mondat a Bibliában, hogy Jézus otthon van és hirdeti az igét, és megállapítja a Szentíró, hogy nem is tudott köztük sok csodát tenni. Hát Jézus ilyen gyenge volt? Nem. Az Isten nem erőszakoskodik, és ha neki baja van az egyházzal, akkor leginkább a megtérni nem akaró vezető réteggel volt és van baja. Tessék elolvasni az Új Szövetséget. Mindenkihez irgalommal, szeretettel, kegyelemmel, meglepetésszerűen fordul, és valahogy, ha egyházi vezetéssel találkozott Jézus, vagy kikerülte őket, vagy konfrontálódott, és jajt kiáltott. De ezt nem akarjuk hallani, nem akarják hallani sokan. De még a papok is megtérhetnek. De még a farizeusok és az írástudók is megtér. Mi lesz akkor, ha megtér egy írástudó? Pál apostol, vagy Luther. Ők írástudók voltak, vezetők voltak, de Isten kezében használhatatlanok voltak a nagy koponyájukkal, teológiai és filozófiai és egyéb tudásukkal. Ő meg akarja téríteni a kemény szíveket is. De a megtört szíveket meg különösen is. Uram, itt van az én összetört szívem. Kérlek, gyógyíts meg, érints meg, mondjuk el nyugodtan neki. Bekötözi a sebeiket. Megszabja a csillagok számát. Nem a csillagok szabják meg a te számadat, meg a te életedet. Ahogy az egyházunkban is bőven van ezotéria, asztrológia, minden vacakság, minden hülyeségben hiszünk, csak az élő Istenben, aki a csillagokat is alkotta, és odarakta, és az is egy teremtmény, ráadásul élettelen teremtmény, és mi inkább hiszünk minden vacakban, mindenben, de nem abban, hogy Jézus Krisztus meggyógyíthatja az én megtört szívemet. Megtörheti az életemben az átkot, és nem fognak engem meghatározni sem csillagok, sem politikusok, sem egyéb földi hatalmasság, nem fognak meghatározni. Lehet, hogy folyik a balhé még a családomban, de Jeruzsálemen belül már béke van. Ott van a sálom, ott van az Úr, ott uralkodik az Úr. És ez a béke nem nyugalom, de egy Istentől kapott értelmet meghaladó béke. Ezekre a nagyapai és nagymamai szívekre nagyon nagy szüksége van a mai zaklatott családoknak. Tehát ez a béke gyermek szívében is megszülethet. Múltkor Tésen voltunk missziói napon, és kiállt egy édesanyja tanúságot tenni, középkor édesanyja. És azt mondja, hogy hát az ő megtérése úgy kezdődött, hogy a kislányát elküldte hittanórára, és a kislány hazajön, és megkérdezi az édesanyját, anya, te tudod, hogy mi történt a Getsemáné kertben? És akkor az édesanyja azt mondta, hogy halvány fogalma nem volt, hogy mi ez a Gecsemáné kert, azt hitt, hogy Tésen valamelyik kertről van szó. És megkérdezte tőle, hogy kislánya, mi történt a Gecsemáné kertben? És akkor a kislány, 4 vagy 5 éves kislány elmondta, hogy mi történt, és a mama leégett alaposan, és megkereste a hitoktatót, hogy beszélj már nekem ezekről a dolgokról. És aztán szép lassan hitre jutott, és megtért az édesanyja a kislányon keresztül. Halleluja, dicsérjétek az Urat, mert egy kicsi lány szívében ott volt már az Úr. Erről van itt szó. Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek, nagy a mi Urunk, és igen erős. Erősebb annál a hatalomnál, amivel szemben állunk. Ezt mindig tudni kell. Bölcsessége határtalan. Tehát mit jelent ez? A saját életünkkel és a környezetünk életével kapcsolatosan Istennek még vannak ötletei. Tehát nem mondd azt, hogy ez nem megy. Kain azt mondja, hogy nagyobb az én bűnöm, mint hogy megbocsátható lenne. Júdás is ezt mondta, és nagyon sokan ezt mondták. Nagyobb. Ezt már elrontottuk. Ennek már annyi. Ezt nem mondd, mert az Isten van itt, és az Istennek még vannak ötletei. Ha a zsinat kifogy az ötletekből, hát ha az élő Istennek vannak még ötletei. A te vagy a környezeted életével összefüggésben, de hát ehhez ővele akkor beszélgetnünk kell, kommunikálnunk kell. Bölcsessége határtalan, támogatja az Úr az alázatosokat. Annyira nagy probléma ez, hogy mi ez a megtérés, miből kell megtérni, hogyan kell megtérni. A bűnből, bajból, a tehetetlenségből, a fogságból, és ezeket támogatja az Úr, akik azt mondják, hogy Uram, de segíts, segíts rajtam, nem tudom megoldani. Nem tudok szabadulni a számítógép függőségemtől. Nem tudok szabadulni a pletykálkodó természetemtől. Nem tudok szabadulni a vallásoskodó énemtől, de amelyik a következő pillanatban meg tudja a másikat folytani. Nem tudok ettől szabadulni. Uram, segíts! Itt mennyei erőt kérek ezekben az ügyekben. Könyörgök hozzád, segíts rajtam. Ez az alázat, ez az egészséges alázat, hogy nem pöffeszkedik, és nem azt mondja, hogy mi ez a megtérés? Micsoda hülyeség, micsoda pietisztikus vonás. Hagyjuk már ezt a baptistáknak, meg minden. Hát a evangélikusoknak minek kell megtérni? Hát minket megkereszteltek? Járunk templomba, fizetünk egyházfenntartást, de testvérek, hogy mondtuk, ezt a szicíliai maffia is megteszi, sőt az ördögök is járnak templomba, és hisznek Istenben. De mire mennek ezzel? Tehát az alázat az, hogy tudom, hogy megtérésre van szükségem, az Úrra, az élő Úrra, mennyei erőkre, Isten hatalmára, bűnbocsánatra, szabadulásra. És folytatódik a Zsoltár, ezt aztán nem szeretik hallani azok, akik pöfeszkednek, amikor megtérésről hallunk valamit, de porig alázza a bűnöseket. Na, erre mondhatjuk ezt az Ószövetség, ez az Ószövetség világa. Ilyet az Isten nem csinál, de csinál. Nem azért, mert ő ezzel szórakozik, vagy szadista lenne, hanem egyszerűen az Istenen összetörik magukat az emberek, a gőgös emberek. Tehát amikor az autóval száguldozunk, ittasan vagy túl nagy sebességgel, vagy fáradt vagyok, és mégis gyorsabban megyek, és neki megyek a betonnak, hát akkor ne a betont szidjam, különösen nem az Istent, hanem én törtem össze a törvénnyel való ütközésemben. Ha nem a kegyelem összefüggésében élek, akkor a törvény összefüggésében fogok élni. Ha valakiknek nem kell a megtérésben kapott kegyelem, akkor fognak találkozni az ítélő Istennel. Ez, mintha ez nem lenne a Szentírásban. Mintha a törvény és az ítélet az Ószövetség része lenne, és az Új Szövetségben csak egy ilyen mindeneket szerető, megbocsátó, a bűnöket is simogató szenilis Jézusról lenne szó. Egyszerűen nem igaz. Jézus nagyon világosan beszél, hogy itt a megtérés ideje, ez a ma. Szóval ma lett üdvösség ennek háznak. Ma a házadban kell megszállnom. És Jézus tovább megy. Lukács evangéliuma szerint az volt az utolsó útja, és az az utolsó szálláshelye még egy ilyen embernél. És tovább ment. És sokan nem tértek meg Jerikóban, ahogy tegnap hallottuk. Tehát porig alázza a bűnöseket. És az Isten megadja a meg nem térteknek is, de a megbolondult megtérteknek is. Mert van, aki megbolondul, miután megtér. Hülyíti magát bűnökkel, bajokkal, csalásokkal, lelkeken való uralkodással. Rengeteg mindenbe bele tudunk futni és szaladni, és Isten szól, leginkább kedvesen, csendesen, susogva, szeretettel, és aztán mivel nagyon szeret minket, józanít és megráz minket, és a megbolondult szolgáit kegyelemből fölrázza. Hát ilyen a kegyelem. Erre azt mondja az egyház egy része, hogy Isten nem szigorú, de hogy is nem, mert nagyon szeret. És amikor az orvos műt, akkor az nem szadizmusból műt, hanem azért, mert nagyon szeret, és életet ment. Engem is megrázott már egyszer, kétszer az Úr, mint amikor a macskát megrázzuk. De nem azért, mert meg akarjuk ölni. De általában nem ez az ő módszere. De ha ennyire bolondok vagyunk, akkor ő szeretetből megráz minket. Zengjetek hála éneket az Úrnak, énekeljetek hárfa kísérettel Istenünknek. Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, esőt bocsát a földre, ami kiszikkadt szívünk földjére is, ige esőt, füvet sarjaszt a hegyeken, eledalt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is, nem a lovak erejében leli a kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik. Tudjuk, mi a lovak ereje és a férfi izma? Mindaz, ami nem Jézus, amiről hallottunk. Amikor a bolond ember ki akarja cselezni az Istent, a Golgotát. Minden, bármi lehet az. A kegyessége, a pietizmusa is lehet. Az is, hogy mindig a megtérésről beszél, de gyakorlatilag nem a élő Jézussal beszél erről, hanem ez már neki dogmává, vallása Istenné lett. Vagy a szent új liturgia, bármi, minden lehet vallása, dogmává, bálványá, ami nem az élő Úr Jézus, és akkor az a lovak ereje lesz. És a férfi, tehát a Biblia nem férfi ellenes, és nem test ellenes, és nem ló ellenes. Különösen nem ló ellenes, hát ne bántsuk már a szegény lovakat is. Nem, az Isten itt józanít minket, vigyázzunk, ne cselezzük ki. Nincs értelme kicselezni a kegyelmet, mert a kegyelem az, amely tud rajtunk segíteni, és nem a lovak ereje, nem a pénz, nem a létszám, nem a szervezőkészség, nem az új meg a régi könyveink, elképzeléseink, dogmáink. Luther sem tud rajtunk segíteni, de a templom sem. Sőt, a missziói konferencia sem, senki nem tud rajtunk segíteni, csak az élő Úr Jézus Krisztus, és senki és semmi nem az üdvösséget. A mai nap egyik üzenete, hogy testvérek, még a megtérés sem feltétel az üdvösségnek. A megtérés sem ad üdvösséget. És a vezeklés sem, és a jóvátétel sem, mert a rabbik addig nem voltak hajlandók tárgyalni egy távolról jött bűnössel, legyen az olyan, aki nem fizetett eddig adót, nem járt templomba, nem mutatott be áldozatot, vagy még rosszabbat tett, kiszolgálta a megszálló rómaiakat, mint mondjuk például Zákeus, vagy éppen paráznává lett, nem foglalkoztak a rabbik addig azzal, amíg nem látták a megtérés jeleit, és a vezeklést, és az, hogy templomba jár, és jóvá teszi a bűneit. És akkor Jézus oda megy egy ilyen főtrógerhez, és azt mondja, hogy ma nálad leszek. Nálad fogok minimum asztal közös, hogy ott aludt, te nem tudjuk, de az a minimum, hogy asztal közösség, ami a teljes közösségválaszt jelentette. Hát persze, hogy zúgott mindenki, azt olvassuk, hogy mindenki zúgolódott, ez a ma esti ige. Mindenki, tehát nem csak a vezetők, írástudók, farizeusok, ez aztán, ma így mondanánk, mindenkit kiakasztod, hogy egy főmocsoknál van a Jézus. És ez volt az a kegyelmi impulzus, ami teljesen főrázta és megrázta Zákeust. Én ma úgy érzem, gondolkodtam Isten színe előtt ezen az igén, talán nem ennyire szimpla ez, hogy odajött a drága, szent Isten fia Úr Jézus, ránéz Zákeusra, ma nálad kell lennem, és Zákeus azonnal klasszikus módon megtért. Meghajtotta a fejét, megvallotta a bűneit, befogadta az Úr Jézust, azonnal elkezdte olvasni a Bibliát, útmutató szerint, és a többi. Nem biztos. Én szerintem őt, tehát nézzük meg a helyzetet, a szituációt, hogy abban a helyzetben, amikor vonul be Jézus erre a helyre, a legnegatívabb személyiség Zákeus, mert őt mindenki utálta, őt senki sem fogadta el. Még ráadásul lehet, hogy Zákeus is így volt magával szemben. Abban a helyzetben egy kicsit ilyen szupersztáros a jelenet, mert Jézus viszont a sztár, a szupersztár, a plusz, a legnépszerűbb ember abban a szituációban. Persze tudjuk, hogy a tömeg egy pillanat alatt át tud fordulni, de amikor ez a legnépszerűbb ember odáll a leggonoszabb elé, és azt mondja, én neked nálad kell lennem. Ez Zákeus, mivel Zákeus azért sikerember is volt, pénzember is volt, nagyon mélyen érintette. Így is mondhatnánk, nagyon földobta őt. Szerintem pszichésen is, lélektanilag is. És lehet, hogy az első érzése még az volt, hogy látjátok, majmok? Látjátok? Ha, Csak én vagyok a vezető itt, csak megérdemlem én ezt, hogy ez a sztár, ez a ismert, környéken is ismert rabbi, tanító, gyógyító, halottat támasztó, hát hozzám jön. Tehát ez első menetben nem biztos, hogy egy igazi klasszikus mély megtérés volt, de nagyon megérintette Zákeust ez a tény, ez a történet. Tehát nem a lovak ereje, nem a férfi izmai. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr. Azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Nem magukban, és nem a raffinériájukban. És abban kimagyarázzák majd előbb-utóbb a dolgokat. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat. Szóval, cselekedettel, imával, és aztán még inkább élettel. Sion, dicsérd Istenedet, mert ő erős zárakat tett kapuidra. Megáldotta a benned lakó fiaidat. Békét szerzett határaidon, ez a kírtige, a búza legjavával tart téged, elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Tehát, békét szerzett határaidon, mi ez? A bűnbocsánat által kapott béke. A szabadulás után kapott sálom, eiréné, az Isten jelenléte, amely nem nyugalom, hanem értelmet, logikát, bűnöket, balhékat, feszültségeket meghaladó béke. Ezt adja az Úr, akarja adni a te szívedbe és az én szívembe. Ez a Jeruzsálem, Jeruzsálem, Shalom, tehát a béke városa. Ez kell, hogy legyen a szívünk. Mi az, hogy a búza legjavával tart téged? A keresztények azt mondják, hogy igen, a búza legjava számunkra a drága Úr Jézus Krisztus, értünk is adatott teste. Mondjuk ezt nyugodtan, ez a búza leg, ezzel tart minket. Ha Illésnek lepényt sütött az Úr vacsorára, akkor nekünk az ő drága testét adja, hogy átmenjünk a megtérésen, metamorfózison, és legyen erőnk, mennyei erőnk, a mennyei kenyér erejével tudjunk élni, és elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. És ez még csak a bevezető zsoltár volt, és én azt javaslom, hogy most énekeljük el a kis énekünket még. Úgy hallottam, hogy Bulcsú fél órával rövidebbet tartott délután, most ezt a fél órát rátesszük, tehát most egy ilyen röpke másfél órás kis alkalom lesz, plusz áfa, tehát készüljünk föl. Ó ember, izzadjon, de még inkább halljon meg, ne csak izzadjon. No, hát ez így megy, aztán már szünetet sem fogunk. A mennyország egyenesen az lesz, amikor már szünet sem lesz. De egyébként jó hírem van, a pokolban melegebb lesz, tehát itt ennek még nagyon örüljünk. Nem azért, az nem örömhír, hogy ott meleg lesz, hanem, hogy itt még ez semmi. Tehát az ó, jöjj szívembe. Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus, így száll imám most felé, a lelkem oly csügget és fáradt, jöjj szívembe, jöjj ma még, szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus, segíts a bűn terhenyom, hogy bátran álljak majd elődbe a maz utolsó napon. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus.
Tehát az esti sorozat címe: neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezt mondja Isten. Mit mondunk mi erre? Ezen belül, ugye csütörtök este témája, nem zavartalan a Jézussal való találkozás. Sőt, tudjuk, hogy hol van nyugalom és csend a temetőben. Ma már néha ott sincs, mert onnan is lopnak, meg borogatnak sírköveket. Ott, ahol Jézus van, ott nincs nyugalom. Ott mi van? Ott feszültség van. Miért? Mert konfrontálódik a hazugság az igazsággal, a fény a sötétséggel, az Isten fia az ördöggel. Ez egy harctér. Tehát ne keressünk testvérek olyan gyülekezetet, ahol nyugalom van, mert az a halál helye, az egy temető, az a ravatalozó. Ott nyugalom van. Ahol Jézus van, konfrontáció van. Minél inkább halad Jézus a megváltás helyére, annál inkább szaladgálnak körülött a démonok, ördögök, akár főpap formájában, akár besugók formájában, akár a Péter lép eléje, lehet, hogy a drága jó édesanyja is azt mondta, hogy fiam, ne menj. Mindenki mocorog, mindenki mozog. És ott van az a bizonyos kénkő szag. Ott vannak a patanyomok. Ahol Jézus van, ott majd megőrül a sátán. Ezért szégyenülnek meg azok, akikben nincs szent lelk által az Úr Jézus, nincs olyan állapotban a szívük, hogy ott az Úr, mert ők csak hivatkoznak Jézusra, de nincs bennük ott a mennyei erő. És megszégyenülnek, mint a Skéva főpap fiai. Mert megszólal a démon, azt mondja, Jézust ismerjük, de ti ki vagy, ti kik vagytok? Mit akartok? Hogy akarjátok legyőzni a gonoszt, ha ő nincs bennetek? Tehát nem zavartalan a Jézussal való találkozás, azonnal beindul a nyüzsgés, a zúgás, az átkozódás, a hiszti, a vitatkozás, a méltatlankodás, ha Jézus megszólal az egyházban. Ezt olvassuk a 7. versben, akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak. Mindnyájan, egytől egyig. Az, akik ott előtte örülnek, hát miért? Mert az a konformizmus, az a fogyasztói vallásosság. Csingi, lingi, ihaj, csuhaj, de jó a Jézussal, szaladgálunk, hát ez egy jó vallás. Kaja is lesz, ima is lesz, minden lesz. És nincs semmi, nem kell megtérni. És Jézus megszólít egy főbűnöst, a főbűnös élete megváltozik, kimozdul a helyéről, és akkor mindenki elkezd hisztizni. Micsoda dolog ez? Jobb lenne, ha Zákeus nem térne meg. Annyi ilyen jelenet van az igében, és aztán az egyház történetében 2000 év alatt, amikor megmozdulnak a dolgok, Firenzében, vagy bárhol, megszólal az ige, úgy, ahogy meg kellene szólalnia. De mindig természetesen a hangszer karakter jegyeit hordozza. Tehát mindegyikünk egy hangszer. Savonarola is az volt, Husz János, Luther, és a többiek is, akiket név szerint nem is ismerünk. Mindegyik egy egyéniség, és az egyik tuba, a másik pikoló, a harmadik csak hegedű. Nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy a kottát játsszák-e. A karmester intésére figyelnek-e. És hogyha arra figyelnek, akkor jó, akkor rendben van, akkor azt fogják mondani, ami a János 3.16-ban van. Az a lényeg. Ha nem erre figyelnek, akkor maszekolnak, akkor nincs helyén a dolog. De Jézus megjelenik, és azonnal éppen megszületik, és már azonnal meg akarják ölni. És ez így megy az ő életével kapcsolatosan a mai napig. Ez nem három éves sztori. A mai napig. Ez az őrület, hogy az egyház maga zavarja el, vagy öli meg, vagy veti meg az élő igét. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a hozzád küldött szót. Tehát ez tragédia. Akkor is, hogyha úgymond emberleg, szociológiailag és pszichológiailag érthető, mert Jézus itt tulajdonképpen a nemzeti önérzetüket is megsértette, és a vallásos meggyőződésüket. Tehát ezt tudnunk kell. Ezt értenünk kell, hogy igazán értsük Jézus viselkedését és Isten munkáját a világban, illetőleg a kegyelemnek a mai munkáját. Mert a nemzeti önérzet megsértése miben állt, hogy ez a tróger kiszolgálja a minket megszálló Rómát. Ehhez menjen már Jézus. Ez az áruló, ő áruló, nemzet áruló. És ez nem fokozás, ez így van, így néztek Zákeusra. És aztán a vallásos meggyőződés, azt a vallásos meggyőződés, hogy ez volt a gyakorlat. Hogy aki rendezni akarja az életét, először térjen meg. és rendezze a dolgokat, és vezekeljen, és tegye jóvá, és adjon adományt, és Jézus semmi ilyesmit nem kér, hanem ez jelenti be, hogy Zákeus, nálad kell megszállnom, teljesen vállalom az élet helyzetedet. És ez a bűnösök szeretetének az evangéliuma, a megváltás evangéliuma. Ezért énekeljük a bárány énekét. A Mózes éneke is aktuális, a törvény éneke, de ha csak a Mózes énekét énekeljük, akkor valóban mindjárt megyünk a levesbe. Mindenki, mindenki a forró levesbe. Ha nem lenne bárány éneke, akkor nem lenne semmilyen esély és reménység és kilátás. A bárány éneke, a megváltottak éneke, a Jézusról szóló ének, hogy minden kegyelem, és minden kegyelem, és minden kegyelem. És a kegyelem hirdettetik, és a kegyelemre kell és lehet válaszolni, de az is kegyelem, ha tudok válaszolni. Minden kegyelem. De az ember olyan lény, akinek le kell és lehet válaszolnia. Tehát akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak. Miért? Pedig tulajdonképpen ott egy életmentésről van szó. Meggyógyítja Jézus a száradt kezét, és mindenki haragszik rá. Haragudnak Jézusra. Miért haragudnak? Miért haragszanak emberek, amikor a megtérés témája előkerül? Miért? Mert nincsenek megtérve. Tehát akik átélték a megtérést, azok dicsőíték és magasztalják Istent, hogy újra hallhatjuk a megtérés evangéliumát. Akik pedig úgy hisznek Istenben, Jézusban, azt hiszik, hogy ők kegyelemben vannak, nincsenek. Hogy közben haragszanak Jézus aktuális cselekvésére, akkor azok nincsenek megtérve. Akkor azoknak szól a megtérés üzenete. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak. Hívők, nem hívők, közeliek, távoliak, mindenki zúgott. Kettős pont, azt mondja, ez volt az indokuk, bűnös embernél szállt meg. Holott számunkra ugye ez az evangélium. Sokszor és sokféleképpen felvetődik, hogy akkor mit is jelent ez, hogy örömmel befogadta, meg hogy bűnös embernél szállt meg. Mi történik ilyenkor? Ki az, akire el lehet mondani, hogy megtért? Van, akiben fölvetődik ez a kérdés. Komolyan fölvetődik, hogy én megtértem-e? Hol vagyok? Ki vagyok? Mi vagyok én? Én úgy gondolom, hogy a megtérésben nem gondolom, hanem látom. Nincsen sablon. Nincs sablon. Szeretik azt mondani némelyek, hogy Jézus először meggyógyított mindenkit, aztán a lelkükkel foglalkozott. Vagy először a lelkükkel foglalkozott, aztán meggyógyított, vagy kiáltott valakire, vagy nem kiált. Nem, nincsenek sablonok. Olvassuk el a történeteit Jézusnak, nincs két egyforma történet, egészen csodálatos, rendkívüli, különleges történetek ezek. De akik megtértek, azok tudják, hogy megtértek. Tehát innen tudják, mert tudják. Mit jelent ez? Tudják, hogy megbocsátattak az ő bűneik. Hát megbocsátattak az én bűneim. Tudod-e? Ma este el tudod ezt mondani? Nem azt, hogy szent fazék vagy és tökélete. Ilyen nincs. Az a vád sokszor, amikor erről beszélünk, hogy mi köveket dobálunk, másokat elítélünk, megítélünk, hiszen nincsen egy hibátlan ember se. Nincs, valóban nincs. Mindenki vétkezett, és mindenki nyomorult, esendő, még a megtérése után is sajnos vétkezik az ember, de akkor már nem akar. És ha szent lelket kapja, a szent lelk érzékenyé teszi őt erre, és ha egy időszakosan meg is bolondul, de majd kijózanítja a lélek. És aztán újra fölismeri a lélek világosságában, hogy itt nagyon elszúrtuk, nagyon elrontottuk a dolgokat, újra kiáltok, Uram, állíts helyre engem, majd erről is lesz szó, hogy mit jelent egy életen keresztül megtérés. Tehát szeretettel hirdetem azoknak, akik félnek a megtéréstől, hogy az nem egy egyszeri alkalom, de aztán egész életünkön keresztül tart. Tehát érdemes ezzel a fogalommal és valósággal megismerkedni. Tehát akik hitre jutottak, megtértek, tudják, hogy Isten nekik Jézus Krisztus áldozata miatt megbocsátotta bűnüket. És nem elsősorban a radírlopást, hanem azt, hogy nélküle gondolkodtam. Nélküle éltem, nélküle mentem templomba, nélküle házasodtam, nélküle beszélgetek a környezetemben, nélküle döntök az életem kérdéseiről. Ez a bűn, az Isten nélküliség, az Istennel szemben megnyilvánuló gőg, hogy megy ez nekem, hát nem megy. Tehát tudom, hogy megbocsátott. Illetőleg kevés ez. Fontos, drága dolog, de kevés. Mert átélik a megtértek a szabadulást. Jézus, Jésua szabadító, ez az ő neve. megszabadított engem a drogfüggőségből, a vallásos drogból, mert az is lett drog. Olyan vallásos, hogy nem tud megtérni.
Ilyen is van.
És megszabadított ebből a függőségből. És a Szent Lelk eljön a maga világosságával, és szabadít, bilincseket vesz le az életemről. Amikor a János 9-ben olvassuk a vak meggyógyítását, ő állandóan csak ezt hajtogatja. Azt sem tudom, hogy hogy hívják, aki meggyógyított. Nincsen konfirmandus emléklapom. Nem járok templomba, nem fizetem egyházadót, nem tudom, nem ismerem a dogmarendszereket, semmit nem tudok, egyet tudok. Vak voltam, és most látok. Vak voltam, és most látok. Ő semmi más nem tudott, de ez a tudás elég volt számára az üdvösséghez. Másoknak meg mindene van. 18 bibliájuk, 3 konkordancia, kisgörög, meg héber, meg evangélikus élet lefűzve, visszamenőleg, még nem tudom, mit soroljunk. De nem tudják elmondani, vak voltam, és most látok. Nem tudják elmondani, hogy megbocsátattak az én bűneim. És nem tudják elmondani, hogy csendben, alázattal mondom, de ha az orvos kimondja fölöttem, hogy exit, akkor van örök életem. Kegyelemből, és csak kegyelemből. Ez a harmadik, amit biztos, hogy tudnak, ha megtértek. Alázatosan, csendesen, de tudom, hogy van örök életem. És a negyedik, biztos, hogy még lehet aztán 3, meg 14 pontot is hozzátenni, én most ezeket kaptam az Úrtól. A negyedik meg az mindenképpen, hogy végzem a szolgálatot. Hogy nem akarok üdvözülni a mama nélkül, a fiam nélkül, a menyem nélkül, a korosztályom nélkül. Nem akarok. Nem tudok elképzelni a mennyországot. Ez a Jézus lelke bennünk. És Pál apostolban, aki azt mondja, hogy inkább lennék átok alatt, csak hogy ez az én zsidó népem, amelyiként páros lábbal rúg ki mindenhonnan, de hogy megtartassék. Inkább lennék, inkább kárhoznék el. Ez az Isten lelke bennünk, ha ezt érezzük. Ma is mondta nekem valaki, hogy a barátnője azt mondja, hogy ő megtért. De szokott néha imádkozni, de közösségben nem szeret menni, ugye az macerás, illetőleg azt mondja, hogy a hit az egy intim dolog, tehát nem tartozik senki másra. Testvérek, merem mondani ítélkezésnek, hogy nincs megtérve. Mert aki megtért, hát az mondja. Az nem tudja magában tartani. Az abból jön az evangélium, az örömhír valamilyen módon. Hát ha nem mondanak, egy utolsó trógercsibész lenne, lélekgyilkos lenne. Gazember lenne. Mert ha ő tényleg tudja, ha mi tényleg tudjuk, hogy megbocsátattak a mi bűneink, ha mi tényleg átéljük azt, hogy eddig halálfélelemeim voltak éjszaka, de most nincs, hát nincs. Most tudom, hogy miért élek, tudom. És tudom, hogy kiben hiszek. Ha ezt én tényleg átéltem, és tényleg hiszem, hát akkor csibész vagyok, ezt nem mondom másnak. Hát akkor várom, hogy ők majd szépen becsúsznak a széles úton, a kárhozatba. Micsoda dolog ez? Tehát a misszionárusoknak nem azok a misszionárusok egyszerűen, akik beiratkoznak valami misszionárus iskolába, nem, hanem azok, akiknek a szívében ott van az Isten országa, mert azok kisugározzák azonnal, következő pillanatban. Tudok olyan megtérésről, hogy napközben megtért egy fiatalember, és már este evangélizált telefonon keresztül ugyanabban a bajban lévő társának. Azonnal küld minket az Isten szeretete a másokért, mások után. És ezeket sem szabad így képletbe foglalni, de érezzük, tudjuk, hogy nincsenek sablonok Istennél, de aki az övé, hát az őt követi. Tehát mondtuk, hogy nem az a gyakorló keresztény egyszerűen, aki templomba jár, de ki a gyakorló keresztény? Az a gyakorló keresztény, aki követi Jézust. Jézus megy meg templomba is, zsinagógába is, aztán nagyon sok helyre még. Főleg oda, ahol az emberek mennek. Oda nagyon megy Jézus. Minél nagyobb baj van, oda nagyon szeret menni, és még inkább szeret menni, mert ő ezért jött. Ő szabadító, ő a helyreállító. És azok a gyakorló keresztények, akik követik a bárányt, bárhová is megy. Olvassuk az igében. A Bibliaolvasó útmutató második mai igéje, ugye ez volt az első, hogy az Úr békét szerzett határaidon, a második, hogy teljesen egyértelmű legyen, Efezusi levélből, Krisztus a mi békességünk. Csak ő a mi békességünk, és a megváltás által van a mi békességünk.
A harmadik ige Máté 18. A mai napon, amiben érdemes belenéznünk, beleolvasnunk, abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Hogy a manóba ez izgatja mindig az embereket? Miért? Végre találkozik valaki az Isten fiával, és ez az első kérdés, hogy ki a nagyobb az Istenhoz. Tehát ezért van az, hogy amikor az egyházban valami megmozdul, mondjuk kiáltó szó, meg testvéri szó, meg fogságlevél, meg ki hogy gondolkodik? Ha ő úgy gondolkodik, hogy ki a nagyobb, akkor azt hiszi, hogy ezek nagyobbak akarnak lenni. Azért irogatnak, kiáltoznak, imádkoznak, meg nem. Nem. Lehet, hogy azért kiáltoznak, mert a Szentlélek szorongatja a szívüket. Csak ő ezt nem ismeri, ezt az érzést. Nem ismeri ezt az érzést. Mennek oda, ki a nagyobb. Zákeusnak ezzel telt az eddigi élete. Ki a nagyobb? És Jézusra jellemző az, amit mond és tesz. Jézus odahívott egy kisgyermeket. Közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek. Ezt mondja az Úr Jézus. Ha meg nem tértek. Tehát van, hogy megtértek, meg nem tértek meg. Ezek szerint. És olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Nem mentek be a mennyek országába. Az Úr Jézus hogy mondhat ilyet? Hát kegyetlen, hát kődobáló, hát ítélkező, hát törvényeskedő, szeretetlen. Ilyet mond, ha nem térsz meg, akkor nem mész be. Nem jó ez a vallás. Csináljunk egy különbejáratú Úr Jézust, aki ilyeneket nem mond. Tápláljunk be neki mondatokat, és majd azt mondja nekünk, amit mi akarunk hallani. Nem. Ezt Jézus egyházi vezetőknek mondta, szakrális helyen. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tehát az üzenetének nem az a lényeg, hogy kézdörzsölve azt mondja, hogy de jó, sokan nem fognak megtartatni, hanem ő ezzel azt akarja, hogy józanodjunk. És menjünk be, akarjunk megtérni. Ne legyenek ilyen szempontból görcseink. Görcsöljünk a bűnök miatt, az elveszettségünk miatt. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek. Zákeus az Úr Jézus Krisztus hatására meg tudta alázni magát. Hát tényleg úgy viselkedik, mint egy gyerek. És ahogy mondtuk, tulajdonképpen kicsit szánalmas is a látvány. De mégis megteszi. Mégis megteszi. Ő látni akarja Jézust. Ő nem akarja, hogy úgy menjen el, hogy valami benyomás nem. Aztán persze Jézus fokozza meglepetéseket, és megoldja, helyre rakja az ő életét. Megalázza. És amikor Jézus szól neki, nem azt mondja, hogy ez a mezitlábas csodarabbi, most menjen tovább, Uram, jövő héten, vagy egy év múlva, vagy majd a nyugdíjba megyek, vagy lesz időm, akkor templomba menj, mindenféléket tudnak mondani az emberek. Gyorsan és sietve és örömmel leszáll. Megalázta magát ilyen értelemben. És ővé lett a mennyek országa, még aznap este, még aznap. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket, ismerjük aztán az igét. Az esti ige, ne ijedjünk meg, nem olvassuk föl, mert egyébként tényleg sok kütyű, meg ketyere, meg egyéb van benne. 2 Mózes 25, hogy hogy épüljön meg a szent sátor. Hát egy mondatot azért emeljünk ki belőle. Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük legyek. Aztán hosszú a fejezet, és ott mindenről szó van, hogy hogy építsék meg. Részletesen Isten elmondja Mózesnek, hogy hogy építsétek meg. De a lényeg ez. Készítsenek nekem szentét, hogy köztük legyek. Az új szövetségi üzenet összefüggésében és a hét üzenete összefüggésében ez annyit jelent, hogy az szíved előtt van, az Úr Jézus kopogtat a szíved előtt, nem fogja rátörni az ajtót, be akar hozzád menni személyiséget központjába, és van, amit neked kell megtenni, hogy hallottuk. Te gyere le a fáról, te fogad be őt, add át valóban a szívedet, így mondtuk, szívbe, házba, üdvöt ő viszem, hívd be őt csak a konyhába, hálószobába, mindenféle élethelyzetedbe, öntsd ki neki, hogy mi minden van a te szívedben, tehát készíts helyet az Úrnak. Lök ki azt a sok mocskot, méltatlanságot, értelmetlenséget, flugos futamot, magunk körül forgó vallásosságot, ki a nagyobb kegyességet,
kinek a dicsőítése szuperebb, meg jobb, meg ide megyünk, oda megyünk, kereszténység. Nem, ki, ne. Önts ki szívedet az Úr előtt, készíts neki helyet, mert ő nálad akar lakozni. Nálad, nálad, nálad a szívedben. Készítsenek nekem szentét, hogy köztük lakjak. Amikor én Isten kegyelméből 18 és fél éves koromban átéltem ezt, hogy Jézus bejött az én szívembe, akkor bizony nem volt semmilyen emberi tekintély fölöttem, körülöttem. Mert vagy ők küldtek el, vagy én ráztam le őket, mindenkit. Tanár, rendőr, pap, szülő, mint templom, egyedül éltem, albérletben, jól kereső fotósként. De a Szentlélek él és működik, és ő lett aztán a tekintély a szívemben. És alig vártam, hogy vége legyen a múzeumi fotolaborban a munkám, hogy ülhessek a Simpson Schwalbe-ra, a Schwalbe ugye fecskét jelent, gyerünk fecském, orosházára, a lelki testvéremhez, aki Isten megbízott lelkem pásztorolásával, de ő nem hívott, én mentem, az Isten lelken oszogatott, megálltam a, nem tudom, második, vagy harmadik emeleti ajtaja előtt, egyébként 7 gyereket nevelt, úgy mellékesen, a közösséget vezetett, és megnyomtam a csengőt, és mondom, győző, jöttem beszélgetni, gyere Jánoskám, gyere Jánoskám, bementünk. És jött belőlem sok minden, mert a Szentlélek, ha jön, akkor szorítja ki ezeket a sötét ügyeket, dolgokat. Akkor eszünkbe jut az, hogy mi történt 3 éves korunkban, 5 éves, 8, 10, és nem tudunk vele együtt élni. A Szentlélek nem akar a mocskokkal, szennyekkel, szemetekkel együtt lakozni. Nem akar. Nem is tud. Nem is megy a dolog. És ezeket... És pont ezt mondta ez a győző, amikor mondtam, hogy nyomnak a bűneim, fájnak dolgok. Jánoskám, hát ez a Szentlélek munkája. Ezt nem felejtem el. 978-ban, 79-ben volt ez. Senki nem lökdösött bűnvallásra. Hogy addig haza nem megyünk, amíg bűnvallást nem teszünk. Hát, ha Isten szent lelke eljön, akkor ömlik, akkor jön könnyek, bűnvallás formájában minden. Mert ő itt van, és velünk van. Ja igen, itt akartam Luther atyánkat idézni egy kicsit. Figyeljünk csak, ha mi igazán luteránusok vagyunk, mit hallunk a Schmalkaldeni cikkekből. Egy részlet. A megtérés a keresztény ember haláláig tart. Máshol azt mondja, az utolsó kapavágásig. Mert egész életében viaskodik, a testében visszamarad bűnnel. De ez nem azt jelenti, hogy egyszer nem élt át egy Istentől való fogantatás, nemzetés születést, egy újjászületést és megtérést, azt átélte, és aztán egész életében folyik a küzdelem. Reménység szerint egyre nagyobb győzelmekkel. De írja is, mit ír? Ez az ajándék tisztítja meg, és söpri ki naponként a megmaradt bűnöket. És azon munkálkodik, hogy az embert igazán tisztává és szentté tegye. Hát Márton testvérünk ezt írta, hogy Istennek ez a cél, igazán szent és tiszt, és akkor mi vitatkozunk az Istennel, veszekszünk az egyházban is, hogy mi a bűn, minden bűn. Hát nem egy méltatlan, rettenetes lelki szellemi állapot ez, sötétség. Hát ha Szentlélek ott van, akkor érzem, hogy Isten engem tisztává és szenté akar tenni. Vagyis egyébként normálisá, ez fontos tudni. Mert a szent a bibliai tanítás összefüggésében egyre normálisabb. A szent az, hogy egyre jobb nagymama vagyok, egyre rendesebb fogorvos, egyre rendesebb tanár, egyre rendesebb unoka, egyre normálisabb. A szent az azt jelenti, hogy normális. Olyan, amilyennek az Isten teremtett, amilyennek akar, amilyen Jézus volt. Azt akarja, hogy mi olyanok legyünk, mint ő. Mit ír Márton továbbiakban? A Szentlélek nem engedi, hogy a bűn uralkodjék, elhatalmasodjék. Tehát nem arra, hogy nincs bűn. Van, sajnos van, kísért, bánt, ott van, töv is. De nem engedi ezt, nem akarja, hogy elhatalmasodjék, kiteljesedjék, hanem megfékezi és legyőzi. Megfékezi és legyőzi. Értsük meg, adjunk ezért hálát. Azokban a helyzetekben, amiben vagyunk, hirdettetik most nekünk az evangélium, hogy azok a szenvedélyek, bűnök, bajok, nyomorúságok megfékezhetőek, legyőzhetőek Isten ereje által. legyőzi, és a bűn nem viheti véghez, és nem teheti azt, amit akar.
Múltkor az egyik fiam kérdezi, hogy mi a nap olyan fáradt, feszült vagy.
Mondom, kisfiam, mert az ördöggel harcolunk.
És nem tudom már, mit mondott rá, csak arra emlékszem, hogy mit kellett neki mondanom,
mert ha, ja igen, valami ilyesmit mond, de hát az Isten is veled van. Hát de mondom, ha nem lenne velem, már ő megölt volna. Már megölt volna. Ez nem középkori misztika. A gonosz meg akar minket ölni. Ha Jézus nem tartóztatná bennünk fel, minket már megöltek volna. Ez a bűn, ez a sátán szándéka. Tehát nem teheti azt, amit akar. Én Jézusé vagyok. Ha tudni szeretném, hogy mi az a megtérés. Ezt lehet oda mondani neki. Egyébként nem társalgunk vele, meg nem analizáljuk őt, ismerünk róla, ismerjük a szagát, szándékait, de alapvetően Jézusé vagyok. És takarodj innen, tűnj el innen. Én dicsőítem Jézust az én testemben, ezért te gonosz, neked menned kell. És megy is, utálja ugyanis Jézus. Nem bírja hallani a nevét sem, főleg a személyét. Mit is olvasunk még? A bűn nem viheti véghez, és nem teheti azt, amit akar, s ha mégis azt teszi, amit akar, akkor a Szentlélek és a hit nincs jelen. Akkor mondjuk Lutherre is, hogy törvényeskedő, hogy szeretetlen, hogy kődobáló. Nem. Ő azt mondja, hogy ha azt tesz a bűn veled, velünk, amit akar, akkor a Szentlélek és az igazi hit nincs jelen. És ez nem azt jelenti, hogy bűntelenek vagyunk és tökéletesek, de arra törekszünk.